Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Gyűjtő mai adásában Weiler Péter a vendégem. Péterrel már voltunk itt beszélgetni a rádióban.
Nem is egyszer.
Igen, meg volt egy klassz kerekasztal beszélgetésünk.
Az NFT-ről, Jézusom, tényleg, hát ezt együtt csináltuk.
Amit még tetébe videóra is vettünk.
Igen.
Pedig pont most beszéltünk arról, hogy milyen klassz itt a rádióban beszélgetni, mert senki nem lát minket.
Hát itt jobb is most majd bármilyen kamera előtt, mert a hallgatók ugye nem látják, hogy igen, itt mi egy kis pici stúdióban fülünk a fülhallgatóval, és így elmélyülünk majd mindjárt
igen,
a témában.
Megvan az illúziója, hogy ketten beszélünk, pedig nem is, mert csupa olyan dologról fogunk beszélgetni szerintem, ezúttal, ami a hallgatókat is nagyon érdekli, mégpedig a mesterséges intelligencia és a művészet viszonya lesz itt most a fő témánk, de azért egy picit mutassunk be téged, Péter. Péter képzőművész egyébként, egyebek között, meg írsz is, meg mindent csinálsz, üzletember is vagy szerintem, ahhoz is van egy tök jó véned
igen,
egyébként.
Igen. Hát így minden érdekel a világból, és az idő az kevés, és ugye gyorsan mennek az évek, hát mikor mi az NFT-ről beszélgettünk, az volt, COVID ugye, az volt. COVID alatt volt, és hát szóval nagyon pörögnek az évek, és minden szeretek, mindent élvezek, és így nagyon érdekel a világ működése, és hogy ebben a képzőművészet milyen szerepet nyújthat a kultúrának, a műkedvelőknek, a közönségnek, és hát így tényleg sok mindenbe belekóstolok.
Akkor arról beszéltünk egyébként a COVID alatt pont, most említetted az NFT-t, az NFT ez a non-fungible token, hogyha még valaki ezt nem
hallottam. Ha még emlékeznek rá.
Vagy ha emlékeznek rá, igen, mert egy kicsit úgy leívelt ennek a pörgése szerintem most úgy kevésbé.
Igen, most leolvadt róla ez a nagy hype, ami rárakódott, és hát egyébként...
Ez mégis digitális művészet, ami úgy működik, mint ezek a...
Hát ilyen kripto alapon.
Mint a kriptopénz.
Ugye, de csak tényleg egy mondatot, mert aztán ugorjunk is talán tovább, hogy ami nagy hír volt, és nem is olyan régen, és rendesen a magyar vonatkozása az, hogy a Vera Molnár Verának volt egy NFT kollekciója, amit a, ha jól emlékszem, a Sotheby's bocsájtott áruba, vagy hát ők publikálták, és ez ilyen közel $1 millió áron kelt el. Tehát az NFT az él, és a technológia az működik, kell hozzá egy jó művész, mint mondjuk a Vera Molnár, egy olyan műtárgy, ami kifejezetten erre a platformra születik, és egy generatív munka. Így mondják, hogy generatív munka, mert hogy ez gyakorlatilag a számítógép, vagy a programsor, amit kitaláltak az alkotók, az generálja le az alkotást. És akkor, ha minden együtt van, akkor a technológia a háttérben megoldja azt, amit neki kell. Az NFT-vel az volt a probléma, hogy nagyon a technológiáról szólt, és erről az új találmányról, a diskurzus, és kevésbé a művekről. És ez az egyensúly szerintem most így helyreállt, hogy a művészetről kell beszélgetni, és az alkotásról, meg az alkotókról, pályákat kell értékelni, és nem egy adott újságcikket, vagy egy hype-ra felülő történetet. És ha ez a helyén van, akkor a technológia, ahogy azt se tudjuk, hogy a weboldalak feltétlenül milyen forráskódon működnek, kit érdekel, a weboldal tartalma vagy az érdekes, azt gondolom ugyanezt a digitális művészetről is. A digitális művészet érdekes, hogy ezt milyen módon, kripton vagy bármilyen módon biztosítják, hogy a tulajdon az jegyezve legyen, hogy ez éppen ki, melyik gyűjtői. Erre egy jó megoldás az NFT, de ennél többet nem is érdemes talán már rá áldozni, mert hogy közben bejött a mesterséges intelligencia, mint az újabb
még
hype.
Ne ugorj a mesterséges intelligenciára, még egy picit mutassunk be téged, mert azért szerintem az fontos, hogy a hallgatók szem előtt így lebegjen, hogy te miket festesz, vagy miket készítesz számítógéppel, mert hogy te is egy kicsit kevered ezeket a médiumokat, sőt az utóbbi idő volt egy idő, amikor így elkezdtél kifejezetten kísérletezni a festékkel, mert előtte csak
igen, most
digitális
inkább
műveket hoztál létre.
Most inkább festek.
És így a kicsit ebből a retro múltunkból már magunkra mondhatjuk, hogy ilyen kis retrók vagyunk, ugye, a születési dátumból adódóan.
Kis 70-es évek.
És hogy ezekből az emlékekből jönnek egy kicsit ilyen szarkasztikus, ironikus humorral fűszerezve ezek a képek, amiket te csinálsz. És akkor most ebbe a világba, meg az NFT-t is ugye kipróbáltad, és akkor most a mesterséges intelligencia írtóra foglalkoztat, mert igen, mindig foglalkoztatnak ezek az új dolgok, ahogy az elején is.
Igen, mondtad. Én nagyon a technológia, most igen, egy könyv készül, Kocsis Katica csinálja velem együtt ezt a könyvet, ami az eddigi munkásságomról szól majd, és az év végén jelenik meg, és most ez ilyen kicsit a múltba meredés időszakában vagyok, mert hogy egyrészt 50 éves lettem az elmúlt két hét egyik napján, és akkor elkezdtem nézegetni régi kiállítás katalógusokat, meg kivókat, amiket annak idején hát még talán gyerekként csináltam, és akkor is valahogy a technológiát próbáltam így körülírni, és akkor emlékszem, volt egy ilyen mondat, hogy megjelen az e-mail, mint ilyen újdonság, hogy az milyen fontos volt a 90-es években, hogy e-mailt lehet küldeni valakinek. Tehát mindig próbáltam érdeket, egyszerűen személyesen érdeket, hogy a technológia hogyan használható a művészet számára.
Ami tök érdekes, mert elvileg a mi generációnk még elvileg egy kicsit küzdik egyébként a technikával, mert pont mi kezdtük el ezt, igen, valójában. Igen. Mi fiatal korunkban kezdődött egyáltalán számítógép.
Igen, nekem volt faxom is, tehát, és a faxon küldtem képeket különböző újságok szerkesztőségeinek, hogy akkor itt egy alkotást nesze. Szóval így mindig próbáltam kihasználni azt, amit a technológia adott, és hát most azért egy kevésbé lineáris a helyzet, mert azért mi jó kis retro életünkben azért ezek a fejlesztések itt 10 évente jött valami újdonság, most azért itt tényleg évente jönnek, sőt a mesterséges intelligencia tartományán belül pedig hát naponta jönnek olyan újdonságok, amik megrengetik az eddigi állandóságot, akár a filmiparban, akár a zeneiparban, akár a képkészítés területén.
Egyébként pont most, hogy így oké, akkor röppenjünk át erre a mesterséges intelligenciára, egy valaki mondta, hogy ismer egy művészt, aki eddig digitális dolgokat csinált, de most már ő is átnyergelt a mesterséges intelligenciára, és akkor mutatott egy képet, amin egy ilyen űrge volt, akinek a feje ködbe volt, és akkor az egész így lebegett ez a kompozíció, és mondta, hogy ezt úgy csinálta, hogy mondta a mesterséges intelligenciának, hogy egy öltönyös ember, akinek a feje ködbe van, és utána kijött egy ilyen kép belőle. Tehát ez tényleg így működik, vagy?
Hát ez így működik, és ugye rengeteg izgalmas kérdést vett fel, hogy akkor mit is jelent művésznek lenni, mit jelent egy alkotás, mitől lesz valami értékes, hogyha... De talán menjünk oda-vissza, hogy ugye a mesterséges intelligencia ez nem egy új keletű dolog, ezért már azért az 50-es, 60-as években is foglalkoztak informatikában jártas, vagy hát az informatika előfutáraiban neves tudósok, és hát mindig egy izgalmas téma volt a sci-fiben is, hogy ha egyszer majd lesz egy olyan számítógép, ami okosabb lesz nálunk, akkor mi történik. És hát ugye az első lépés, úgy szokták hívni, hogy a jó öreg mesterséges intelligencia első fázisa az volt, amikor ugye egy adott feladatra létrejön egy olyan program, ami azt az egy feladatot mondjuk meggyorsítja. Nem feltétlenül kell ezt intelligensnek hívni, de mondjuk egy olyan program, ami már képes arra, hogy egy adott foglalkozást kiváltson, mondjuk nem tudom, mondjuk egy sorompót kinyitni képes, mert hogy felismeri a rendszámot, és tudja, hogy fizettünk, ez valamennyire egy adott feladatra egy automatizálás, és már nem kell ott üljön az őr, nem ő nézi meg a rendszámot, és pipálja ki a kockásfüzetbe, bár még van ilyen a városban, hanem gyakorlatilag egy önműködő rendszer, ami behajtja a pénzt, mert ugye addig nem nyitja ki a sorompót. Tehát ez ilyen egyszerű dolgokra is gondolok. És hát igazán a nagy váltást az hozza, hogy ez elkezd, hogy mi van akkor, ha ez a mesterséges intelligencia tanulni is képes, tehát magát képezi, és igazán egy feladattal szembeállítják, és ő ezt a feladatot úgy oldja meg, hogy addig próbálkozik, amíg ezt a mesterséget el nem sajátítja. Tehát mondjuk robotok, akik megtanulnak úgy focizni, hogy csak annyit tudnak, hogy az a mik a szabályai a játéknak, mondjuk nem érünk kézzel a labdához, ebbe a kapuba ne lőd, mert az a tiéd, a másikba lőd, mert az ellen csapaté, és ők rájönnek arra, hogy kell focizni, tehát megtanulják a mozgást, megtanulják a stratégiát, és tényleg elkezdenek stratégiát építeni, és hát ez innentől kezdve van az, hogy egy kicsit ilyen fekete doboz a technológia, mert azok se feltétlenül tudják, hogy akik létrehozták ezt a programot, hogy itt ezt a stratégiát, ez a robot csapat, ez hogyan állítja össze, tehát hogy ők hogyan jönnek erre rá. Egy nagy paradigma váltás volt egyébként a Go nevű, ugye biztosan minden hallgató hallott a Deep Blue-ról, ami annak idején a sakkvilágot rengette meg. Ugye Kasparov játszott az IBM szuperkomputerrel, és hát aztán ugye a Deep Blue megnyeri ezt a játékot, ami egy, ez a számítógép csak egy dolgot tudott, sakkozni, de még nagyon sok időre meg kell tanítani, nagyon a mostani mesterséges intelligenciához képest ez egy előfutára volt ennek a folyamatnak, és aztán a Go, ami már egy komplikáltabb játék, mint a ugye 3000 éves játék, inkább keleten szeretik játszani, az egy sokkal komplikáltabb valami, és abban az AlphaGo nevű szoftver, amit a Google-höz köthető DeepMind fejlesztett ki, ők ezt gyakorlatilag lepróbálták egy Go játékoson, aki a világ legjobb Go játékosa. És hát működött, és hát nem is az volt benne az érdekes, hogy megnyerte ezt a csatát, hanem az, hogy volt egy olyan lépés, amit azóta 37. lépésként szoktak hívni, és erre mindig hivatkoznak is így a szakmában, hogy a 37. lépés az egy ilyen paradigmaváltás volt, mert a gép egy olyan lépést tett, ami abban a pillanatban egy ostobaságnak tűnt, és mindenki felélegzett az élő játékosok között, hogy na, akkor itt látszik, hogy hibázik a gép. De aztán arra hibásnak látszó lépésre épített egy olyan stratégiát, ami később egy ilyen emberek által soha meg nem alkotott stratégia lett, és gyakorlatilag úgy erre a hibára stratégiával nyerte meg. Tehát, és ez egy ilyen a kreativitást, hogy tud-e a gép kreatív lenni, tud-e a gép képes-e olyanra, ami mondjuk kreatív egy ilyen játékon belül. A 37. lépésre úgy szoktak hivatkozni, hogy ez egy kreatív lépés, tehát ezen a műfajon belül ez egy okos.
Nem egy olyan matematikai kombináció, amire eddig még nem gondoltunk inkább.
Hát mondok, de ez is biztos, hogy benne van, de mondok egy másik példát, vannak ezek a régi videójátékok, az Atari-nak, meg gyerekkoromban mi is játszottunk Commodore-on ilyen játékokat, és hát általában ugye az emberek, akik sok időt töltenek velük, azok gyorsabbak és jobban játszanak. A mesterséges intelligenciát ugye ez a cég ezekre a játékokra ráállította, úgyhogy nem mondtak neki semmit, hanem jöjjön ő rá a szabályokra, találja ki, hogy hogyan kell ezt a játékot játszani, és legyen benne minél jobb. És aztán néhány nap, hét eltelte után megverte az összes Atari játékost, humán játékost ez az rendszer, de nem az volt benne az érdekes, hogy itt is nyer, hanem olyan, most mondok egy talán vizuálisan jobban el lehet képzelni, hogy talált mondjuk a mennyezeten ebben a játékban egy olyan lyukat, amire, hogyha célzott, akkor a golyó úgy pattant vissza, amivel meg tudta nyerni a játékot egy egészen más stratégiával, mint azt, hogy egy ember játszotta korábban.
Az ijesztőben, hogy ugye mindig beszélünk arról, hogy az agyunknak hány százalékát használjuk, az agykapacitásnak hány százalékát használjuk, és hogy ennek van egy plafonja. És az az ijesztő, hogy ez a mesterséges intelligencia, ami egy gép általunk létrehozott, a mi plafonos intelligenciánk által létrehozott gép, ezt a plafont képes áttörni valamilyen
módon? Hát mindenki várja azt, hogy egyszer csak be fog következni ez az általános mesterséges intelligencia, ami már nem csak arra lesz jó, hogy egyszer mondjuk Go-ban nyer, aztán az Atari játékban nyer, vagy mondjuk egy autót el tud vezetni, hanem erre mind képes lesz, és gyakorlatilag bármilyen új feladatot képes megoldani. És hát most itt két irányba lehet filozofálgatni, hogy akkor most ez ugye az embereket majd milyen helyzet, ha elnyomja, netán munkanélküliek leszünk, vagy tudjuk ezt uralni, akár szabályzással, akár úgy, hogy megfelelő környezetben kontroll alatt tartjuk. Hát megoszlik nyilván, ha mondjuk a Hararit hallgatjuk, és neki elég sok előadása van a témában, ő mondjuk inkább az ilyen pesszimista álláspontot képviseli, hogy eddig nem nagyon sikerült se a social médiát így a kordában tartani, pedig hát ez még a mesterséges intelligenciát csak így érintőlegesen használja. Hát gondoljunk bele, hogy hány órát töltünk, és hát tisztelet azon hallgatóknak, akik mondjuk nem 2-3-4 órát töltenek a Facebookon, de nyilván ezzel sincs baj, csak be kell látnunk azt, hogy ezek az algoritmusok már most is úgy vannak megépítve, TikTok sikere ugye ebbe pont ebben rejlik, hogy függővé tegyen. Tehát, hogyha ezt nem tudtuk megoldani, hogy ne, a Facebook most leállt egyébként, hogy beszélgetünk egy pénteki napon, egy hétfőn leállt egy pár órára, és másnap mindenki erről beszélt, nem volt Facebook. Hát az én környezetemben, ez lehet, hogy sokat elmond rólam.
Nekem
de
nem hiányzott.
Nekem se, de hogy így, de hogy milyen rapságban vagyunk valójában, és hogy ez még a mesterséges intelligenciának az első szakasza.
És arról mit tudsz mondani, hogy így a művészetben, mert ugye mit történik? Az aztán tényleg így a kreativitás, az emberi kreativitás csúcsa a művészet, ott hogyan, mert oké, most az előbb említettem ezt a példát, hogy valaki mesélte, hogy egy művész, aki tömegével készít, mondjuk azt, hogy dekorációt, inkább nem művészetet, az bemondta a számítógépnek, hogy öltönyös ember ködbe burkolt fejjel, és akkor kijött valami, és ez elkerült egy bárba, mondjuk ez a kép, ahol viszonylag jól mutat, de hát azért ezt nem nevezném művészetnek, hogy mit tud csinálni helyetted a mesterséges intelligencia, aminek hasznát veszed, és szerinted hol van ennek a kreativitásának? Hát
szerintem a jó hír az, és ez a műértők, műkedvelők, művészek számára is szerintem jó hír, hogy a művészet az egy emberi nyelv, ami ember és ember között működik jól. Tehát azért szeretünk mondjuk egy regényt elolvasni, mert hogy aki írta, az, ha fájdalomról beszél, akkor véletlenül átélte azt a fájdalmat, hogyha szerelmetről ír, akkor a szerelmet átélte, és elhisszük neki azt hitelesabban, amit ír, mert hogy ember. És hogyha ezt nem egy ember írja, az lehet szórakoztató, meg lehet érdekes, de nem lesz hiteles, és talán ez a hitelesség az, ami szerintem ebben az ember-ember viszonyban a művészet szempontjában nagyon fontos, és erre lehet építeni, hogy akkor ezt kell kiaknázni, hogy mi mégis, amit a gép nem fog tudni produkálni, az, hogy nem fog soha érezni, nem lesz soha szerelmes, nem lesz soha szomorú, nem lesz soha vidám, tehát azért egy olyan hatalmas kert van így a számunkra megadott, hogy érzünk és szeretünk és élünk, amit sosem tudunk reprodukálni. És szerintem a művészet itt ebben teljesedett ki eddig is, és ezután is itt fog. És most ez innen nézem, akkor a mesterséges intelligencia egy nagyon okos eszköz, amit én egyébként naponta használok.
És mire használod te konkrétan?
Hát és ebben egyébként jelentős változást hozott mondjuk az én munkáimban is, hogy eddig például azt csináltam, hogy mondjuk van egy jelenet a fejemben, és ez nagyon fontos, hogy az én fejemben megjelenik valami, ami egy adott pillanatban, az adott korban, az adott órában valami nekem fontos. És azt én elképzelem, és aztán elkezdtem régen keresgélni a fotóadatbázisokban, hogy akkor egy olyan széket találjak, akkor egy olyan szobát találjak, vagy én megfotóztam, vagy régi képeim közül, fotóim közül előkerestem, és aztán kerestem egy modellt, akivel mondjuk azt a jelentet megcsinálom. Na most erre már nagyrészt nincs szükség, mert ezt így le tudom írni neki, hogy akkor egy zöld szobát kérek, amiben egy piros szék van, neki van támasztva a falnak, középen egy szőnyeg, a nap az balról süt be, és nem tudom, mondjuk kint zúg az eső, és nyilván a lényeg itt jön, mondjuk mit csinál a főszereplőnk. Hogy
és
akkor
ő összeállítja ezt, vagy keresse az internetes adatbázisból?
Hát ugye ez is kicsit fekete doboz, hogy az alapanyag az honnan jön, de vélhetőleg ez az interneten elérhető összes fotó.
Összerakja.
Benne a teljesen, nem tudom, Facebookra netán kiposztolt, nem tudom, síelős képünk, vagy éppen a stock, úgy hívják, hogy stock, ezek a fotó, megvásárolható fotóadatbázisokat is mind beszkennelték, és néha-néha még elő is jönnek ilyen logó foszlányok, amikből látszik, hogy mondjuk a Getty Images-ből lett ez kiszedve. De hát, hogy az egész, ahogy a ChatGPT-ről már biztos nagyon sokan hallottak, ugye ez a szöveges állományokkal csinálta ugyanezt, hogy mindent, amit ember írt, és kitettek a netre, azt ő okosan, nyilván szisztematikusan valamilyen rendszerben feldolgozta. Ugyanezt történt a képeknél is. Hát és nem ilyen egy triviális, mert ugye amit én kapok ilyenkor vissza, az a szobabelsővel úgy nem létezik valószínűleg egyik fotón sem. Tehát, hogy ő érti azt, hogy honnan jön az fény, honnan jön mi az árnyék, meddig mik az arányok, hogyha mondjuk a főszereplő leül a székre, mi az akkor, hogyha feláll. Most ugyanezt egyébként 3D-ben meg lehet csinálni számítógéppel, ahogy meg lehet festeni, meg lehet rajzolni. Tehát ez a folyamat ilyen szempontból magában nem jelent többet, mint az, hogy felgyorsul a munka. amíg én el tudom képzelni, mit akarok, addig tudom, hogy amit kapok a géptől, az jó vagy sem.
És ezen kívül mire használod?
Szóval én ezt eszközként közelítem meg, és igazán nagyon fontos az, hogy, hogy ez ne... De egyébként oda-vissza is működik, tehát bocsánat, ennyivel több, mint egy eszköz, hogy, hogy azért az eszközöknek megmondom, hogy piros legyen, akkor piros lesz. Itt kapok olyan verziókat, amikből én tovább tudok menni. Tehát itt kapok 4 verziót, mondjuk a Midjourney esetében, és én abban látok olyat, amire én nem gondoltam. Tehát ez a szék az netán úgy áll, hogy arra én nem gondoltam volna, és ez mondjuk így használható. De ettől nem fog a jelentése megváltozni feltétlenül annak, amit akarok mondani, de mondjuk színesebb, kreatívabb, és hát szándékosan használom a kreatív szót, érdekesebb lesz netán.
És láttál olyan jó művészetet egyébként, ami nem az a példa, amit az előbb felhoztam, ami nyilván nem jó művészet, hogy valaki full mesterséges intelligenciával készített valami baromi jó műalkotást?
Vannak ilyenek, de mondjuk aki nagyon ismert, a Rafi Kanadol, ő mondjuk használja mesterséges intelligenciát, de van egy saját vizuális nyelve. Nekem nagyon sok, nagyon színes, túlságosan ilyen burjánzó, még talán a gics határát is súrolja. És egyébként ez jellemző a mesterséges intelligencia által készített képekre, hogy van azért egy olyan esztétikája, ami ilyen nagyon burjánzik, nagyon, nagyon hatásvadász, nagyon azt akarja, hiszen az alapja az az, hogy én gyorsan válasszam ki ebből a négyből, nekem melyik tetszik, aztán utána ezt visszaírják a szoftverbe, vagy tudja, hogy akkor ez a népszerűbb megoldás, akkor jöjjön mindig balról a fény, mert azt az emberek szeretik. Szóval nem szabad bedőlni a mesterséges intelligenciának, mert el tudja vinni a vizuális kultúránkat egy olyan irányba, ami nem feltétlenül a sajátunk.
El fogja vinni egyébként? Mert azért valljuk be, azért a jó ízlés, ez nem egy általánosan elterjedt.
Hát most egyébként például az a film, ami megy a mozikban, ez a Poor Things, azt hiszem, hogy Szegény Párák címen megy, ez például kifejezetten már ilyen, nem azzal készült, de már van benne egy ilyen mesterséges intelligencia-szerű ilyen burjánzás, ilyen fortyogása a pixeleknek, ami egyfajta esztétikum, de az esztétikum az változik, a stílus változik, azt mondja, a mesterséges intelligencia is megunja, ennél sokkal mélyebb dologról van szó, mint hogy ez valami egy dolgot tudna csinálni, és azt nagyon jól. Itt szerintem a művészi mondani való és a gondolat az, ami nem reprodukálható, és hogyha az ember, akiről beszéltél, hogy ott a feje a felhőben van, annak van oka, hogy az úgy történjen az a kép, akkor az lehet egy ceruzarajz, lehet egy kréta táblára felrajzolva, vagy lehet mesterséges intelligencia, igazán nem oszt, nem szoroz. Tehát a technológia annyira alacsony küszöb most már, hogy egy 6 éves gyerek ezeket a szoftvereket már tudja kezelni. Ettől nem lesz valaki jobb művész, se kevesebb. Úgy kell odaülni a géphez, hogy az embernek van valami, ami késztetést ad, és önkifejezésre biztat, hogy ezt mondjam el, és akkor ebben az eszköz megfelebb kézre áll.
Na hát akkor ez tök jó végszó, mert hogy itt a műsoridőnk az lejárt, és szerintem a konklúzió az, hogy annyira azért még nem kell félni, hogy itt a mesterséges intelligencia beburjánzik a szakmánkba. Neked hát
szerintem az alkalmazott művészetben ott sokkal több a félnivaló, mert egy logótervezésben egy könyvborító, ami mondjuk nem annyira mondjuk szép irodalmi mű, hanem mondjuk tényleg tömegfogyasztásra jött létre, abban elég hamar olcsó megoldást tud biztosítani. Ugyanígy a zeneiparban a slágergyártásra abszolút alkalmas lesz. Filmekben is kiváltja majd a filmszereplőket, most még csak a statisztákat, de később a főszereplőket is. Aztán ez is elmegy majd, mert régen milyen nagy szám volt, hogy a Pixar megcsinált az első teljes számítógépes animációt, most meg már ugye ez már nem most nem szoroz, mert nem attól lesz jó egy film, hogy számítógépe készült.
Hát akkor majd figyeljük ezt, hogy mi történik itt a képzőművészet területén, ami szoros témánkban. Hát köszönöm szépen, Weiler Péterrel beszélgettünk, és a mesterséges intelligencia és a művészet kapcsolatáról végső soron. Köszönöm szépen a beszélgetést, Péter.
Nagyon szívesen, bármikor, máskor is.
Biztos, hogy lesz erre alkalom. A hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén Gereben Kata volt. A beszélgetésnek még így beszúrnánk egy apró apropóját, mégpedig azt, hogy Péternek hamarosan lesz egy kiállítás a mesterséges intelligencia és művészet kapcsán. Mi lesz ez pontosan, és mikor?
Igen, április 4-én nyílik az East of Eden galériában, és a címe az, hogy újratervezés, és ezek ilyen AI tájképek lesznek, amit mesterséges intelligenciával csináltam, és hát egy kicsit disztópikus, kicsit nem evilági, de közben meg nagyon evilági. Nagyon remélem, hogy a hallgatók közül sokan eljönnek majd.
Hát kíváncsian várjuk.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.